családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió Családban maradt című magazin műsorában a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm vendégeinket, Bárdostini dr. Sós Viktóriát, szakvizsgázott jogász, okleveles közgazdász, mérlegképes könyvelőt, a Miskolci Egyetem felnőtt képzési központjának központvezetőjét, az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter ügyvezetőjét, és Kis Krisztinát közgazdász, HR közgazdász, jogi szakokleveles közgazdászt, a Miskolci Ízsdob személyzeti tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjét, és megbeszéltük, hogy a következő órában tegeződni fogunk, így köszöntelek benneteket szeretettel.
Szeretettel köszöntünk mindenkit.
Köszöntünk mindenkit.
És családanyák mai magazinunk vendégei, amiről pedig beszélgetni fogunk, az az anyasság, a családi élet és a munka-karrier közti egyensúly megtalálása, hiszen már mindkettőtöknek tinédzser, illetve felnőtt korú gyermekei vannak, és ahogy a bemutatásban is elhangzott, a gyermekek nevelése mellett ezzel párhuzamosan komoly szakmai útról is be tudtak számolni. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy először az eddigi szakmai utat picit összefoglalva, erről szólva, egészen a tanulmányoktól kezdve röviden, hogy mi vezetett arra a területre titeket, amely alapján pályát választottatok.
Nekem rögösebb volt az utam egy kicsit, mert nekem van egy bátyám, és édesanyám is közgazdász, és egyértelmű volt az út kijelölése a bátyámnak, hogy közgázra fog menni, de édesanyám látta, hogy nálam ez nem fog menni, a matematikai tudásom azért nem olyan mély, így én a jogi pályát választottam, nyilván inkább ő választotta, maradjunk ebbe. Viszont sikerült egy ponttal lemaradnom a felvételiről, így úgy döntött anyukám, hogy ezt az egy évet se lógjam el, hanem akkor jelentkezzek be, akkor indult elsőnek levelező képzés a jogi karon, és mivel ne is unatkozzak, ezért menjek el dolgozni. Úgyhogy én 19 éves koromban elkezdtem a Matávnál dolgozni, először jogi területen, ott viszonylag hamar mély vízbe dobtak, mert már 19-20 évesen jártam bíróságokra, és utána közölte édesanyám, hogy nem tetszik ez neki, hogy én nekem csak egy jogász vizsgám van, ez szerint nem a legjobb, mikor már sikerült leállam vizsgázni munka mellett, hanem mondta, hogy muszáj elvégeznem a közgáz, hiszen ez egy családi hagyomány. Úgyhogy így sokakkal összefogva elindultunk, és elvégeztük a közgazdasági egyetemet itt Miskolcon. Közben a Matávnál is volt egy váltás, szétszervezték, Pestre költöztünk. Mi akkor már 24 évesen összeházasodtunk a férjemmel, és akkor elkezdtünk valamiféle tudatos családalapításba kezdeni, hiszen ez volt a minta előttünk. Tehát főleg előttem anyukáminknak mindig az volt a legfontosabb, a család, tehát ezt vittük magunkkal, hogy a család mindenek előtt, meg hogy nagyon jó legyen a hajam állandóan, ezt a kettőt nevelte belém, és akkor kiderült, hogy ez a családalapítás nem megy olyan egyszerűen, hogy a nagykönyve meg van írva, úgyhogy így mesterséges úton lett az első nagyfiam, ezért vállaltam el a pesti munkát, hogy járjak közben az orvoshoz, és utána én hazaköltöztem, és utána a kicsi meg azt gondolt, hogy ő már természetes úton ő érkezik, és én sikerült azért velük így egy 4-5 évet otthon töltenem, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy mi legyen a következő lépés, és a Miskolci Egyetemre kerestek munkavállalót, és akkor ott kezdtem el dolgozni, amikor a kicsi 2 éves volt, de az nagy lépés volt. Én úgy gondolom, hogy összehangolni, hogy az a bölcsödét hogy old meg, hogy ne vigyék el sehova se a gyereked, mert nem élsz oda 4 évig. Nyilván ez, hogy a férjem ott volt mögöttem, és ezt nem egyedül kellett végigcsinálnom, meg akkor még éltek a szüleim, és ők mindenben támogattak, azért ez nagy segítség volt, mert különben nélkülük a kezdet azért nem lett volna ilyen könnyű a munkavilága szempontjából. És utána az egyetemen elhelyezkedtem egy projekt keretében, és én akkor emlékszem, hogy Deák Csaba rektor helyettes volt a vezető, és én elmentem, az én unatkozom. Tehát én nagyon szeretek dolgozni, bevallom őszintén, munkamániás vagyok, és én mondtam, hogy nekem ez nem pály, én unatkozok. Többen néztek rám nagy szemekkel, hogy hát örülj neki, hogy ennyi a munkát, hát, és én mondtam, hogy nem. És valahogy, ugye oda kerültem mellé, aztán, hogy egyre keményebben dolgoztam, én úgy haladtam előre a ranglistán, és utána felkértek egy nagyobb projekt vezetésére, aztán bejött a kancellári rendszer, és akkor kancellárhelyettes lettem. Csaba mellett ott is keményen dolgoztam, azért ez egy más világ volt, mint egy multitól eljönni, teljesen más szemlélet az akadémiai szféra, az a hierarchia, az a tisztelet, azért ebbe bele kellett rázódni, és meg kellett szokni. Aztán volt megint egy váltás, elvállaltam, hogy gazdasági vezető legyek, amikor a kuratórium belépett, és utána szintén egy váltás következtében felajánlották a felnőtt képzési központ vezetését, aminek nagyon örültem, mert én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az embereket képezni. Nemzetgazdasági érdek is a képzés, és megmaradtam egészen a kicsiktől, ugye a klaszter révén is a képzésen, a legó képzéseken, egészen a felnőtt képzésig. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy folyamatosan képezze az ember magát. Úgyhogy így szépen lassan jutottam fel a ranglistán, nem volt, ami nagy vagyon örökösen, nem volt saját vállalkozás, amit az ember megkapott és beleült a kézbe. Még csak azt se lehet mondani, hogy szerencsém volt, úgy mondanám, hogy minél jobban többet dolgoztam, annál szerencsésebb voltam.
A munka meghozta gyümölcsét.
Igen, ez így, erre lehet ezt mondani, ez tipikusan így van. Tehát ez egy közhelyesnek tűnik, de nálam ez abszolút működött.
Elgondolkodva hallgattam itt most Vikit, és be kell valljam, hogy vannak azért közös pontok az életünkben. Bár így erről még soha nem beszélgettünk négy szem közt. De érettségi után felvételt nyertem ide a Miskolci Egyetemre, bár választottam volna Pestet is, de itt maradtam. Némi szülői nyomásra. Úgyhogy üzemgazdász és közgazdász diplomát itt szereztem, és én az egyetem mellett már elkezdtem dolgozni. Nagyon gyorsan bekerültem egy akkori nagyvállalathoz gyakornoki pozícióba, és én folyamatosan dolgoztam az egyetem mellett. Először pénzügy számviteli területen, vevői kapcsolattartási területen, ahogy most divatos szóval mondják, és végül a HR-en kötöttem ki. És ez volt az első igazi munkahelyem is egyébként a diploma megszerzése után, ahol elég komoly átalakulások is voltak, úgyhogy onnan viszonylag gyorsan aztán eljöttem. Főként azért, mert 96-ban én is 26 évesen, 25 évesen megházasodtam. Mondjuk úgy, hogy hosszú húzavona után kikötöttem a akkori párom mellett, és el akartak vinni máshova dolgozni az akkori cégemtől, és hát ugye nem engedett a volt férjem, úgyhogy váltottam, és igazából szinte a következő cégnél már 27 évesen én vezetői pozícióba kerültem, ráadásul egy olyan környezetben, ahol még nem volt a HR-nek kultúrája, úgyhogy én voltam az első HR vezető, meg is kellett vívni ezeket a harcokat, mondjuk úgy, hogy sikerrel, de aztán onnan is váltottam, és elkerültem Pestre, úgyhogy egy teljesen más közeg meghozta a hatását, viszont az már akkor látszott, hogy Pesten az akkori körülmények között én nem tudom a gyerekeket nevelni, és visszaköltöztünk Miskolcra, és akkor már motoszkált a fejemben az a gondolat, hogy lehet, hogy én szeretnék valamit másképp csinálni itt a HR szakmába. Ugye vállalati oldalon dolgozva több mint tíz évet, találkoztam rengeteg tanácsadó cégnek a munkájával, volt, akit belülről is támogattam másodállásként, és azt éreztem, hogy nem annyira tudnak sok esetben hitelesek maradni, és én ezt másképp szeretném, és úgy éreztem, hogy ehhez haza kell jönnöm. Én egyébként is lokálpatrióta vagyok, én szeretem Miskolcot, szeretek itt élni, és hazajöttünk, és itt megcsináltam ezt a céget 2007-ben. Ott volt egyébként egy barátom, aki némi útmutatást is adott hozzá, sőt, mondjuk úgy, hogy kicsit presszionált, hogy de csináljuk. Ő azóta sajnos már nincsen a cégben, de azért volt egyfajta segítség ebben. És a másik része, ami miatt úgy éreztem, hogy akkor meg kell ezt tennem, hogy a gyerek elhelyezés nálunk is probléma volt, nekünk a szülők nem nagyon tudtak segíteni. Anyósom évekkel ezelőtt már meghalt, a szüleim pedig betegesek voltak, nem túl mozgékonyak, úgyhogy ők nem nagyon tudtak segíteni abban, hogy mondjuk 4-5-re odaérjek a bölcsibe, óviba a gyerekekért, a volt férjem Pesten maradt, úgyhogy akkor mi már külön éltünk viszonylag gyorsan, a gyerekek születése után mi szétmentünk, és ez nem volt egyszerű az az életszakasz, úgyhogy ez mindenképpen fontos tudni ahhoz, hogy azért én egy céget építettem egyszerre, és a gyerekeket is neveltem, és a kislányom akkor 10 hónapos volt, a fiam pedig 2 éves, amikor elindultunk.
Így röviden a szakmai utatokat megismertük, és én most arra szeretnélek kérni titeket, hogy egy picit korábbra gondoljatok vissza az időben, hogy kislányként milyen gondolatok voltak az anyasággal és a munkával, a karrierrel kapcsolatban, a gondolataitokban, hiszen azért abban az életkorban a gyermekek sokan elképzeljük, hogy milyen lesz majd felnőttnek lenni.
Hát én biztos, hogy rendőr akartam lenni. kislányként. Nem tudom miért, valószínűleg a barátnőmnek volt az édesapja rendőr, és emiatt gondolkodtam ebbe. Valahogy nyilván visszük azt a mintát, amit a szüleink adtak, én úgy gondolom. Az, hogy én láttam, hogy mi ketten vagyunk testvérek, hogy apa, anya minden gondot meg tud oldani, sok évet, hát 67-ben házasodtak, tehát gyakorlatilag együtt élték le az életüket, hogy én ezt a gondot, hogy ez a minta, ezt kell követni, és ráadásul, amikor már ugye sokan már a házasság előtt ugye megpróbálják az együttélést, én a szülői házból mentem a közös életbe, mert ugye ez volt a minta, és nem is gondoltam volna, hogy más minta is létezik. Abban az időben szerintem a karrierről nem nagyon gondolkodtunk, túl akartuk élni a napokat. Én úgy gondolom, hogy nem volt erről szó, hogy én karriert építek. Én anya akkor is vezető pozícióban volt. Én azt láttam, hogy bár dolgozik, de mindig van otthon melegétel, gondoskodik, és én úgy gondoltam, hogy ezt kell tovább vinnem, hogyha én el is helyezkedek és dolgozok, de nekem biztosítani kell azt a meleg családi hátteret, amit én kaptam. És ez nem az anyagiakra gondolok, ez a szeretetre.
Én kislányként viszonylag keveset babáztam. Ennek részben az is az oka, hogy két öcsém van, akik inkább a műszaki területek irányába vitték a családnak a gondolkodását, és édesapám is elég műszaki beállítottságú ember, úgyhogy én játszottam a tévének a csöveivel, meg egyéb ilyen játékokkal, de viszonylag keveset babáztam. Meg én nagyon szerettem már akkor is építkezni. Tehát, hogy nekem minden egyes szobát be kellett rendeznem a lakásban, folyamatosan kitaláltam különböző berendezési formákat, épületformákat, és szerettem alkotni, de ami még nagyon foglalkoztatott, az a csillagászat volt. És én nagyon szerettem volna csillagász lenni, aztán egy racionálisabb pályán kötöttem ki, de pont amiatt, hogy egy ilyen teljesen tudományos terület volt az álmom, én bevallom őszintén nem nagyon gondolkodtam a családról és az anyaságról, én inkább arról gondolkodtam, hogy lehetne eljutni a csillagok fele. Aztán jött egy fordulat, amikor már így nagyobb kamaszlány voltam, és akkor nálam is bejött az, hogy a szülői mintát követve, illetve az akkori mintákat követve, én hittem abban, hogy azzal a férfival fogom leélni az életemet, akihez hozzámegyek feleségül, és hogy nagy családunk lesz. Én szerettem volna 3-4-5 gyereket, a sors végül megadta, csak egy kicsit más módon, de az én álmom is ez volt, hogy végül egy ember mellett élni le az életet, és egy nagy családot szerettem volna.
Most arról az időszakról folytassuk a beszélgetést, mert részben igazából az első válaszban utaltatok rá szívben, lélekben, gondolatban, és ugye azokat a körülményeket is megteremtve, ami természetesen csak egy része a gyermekvállalásnak, hogy készültetek mindenre.
Hát én bevallom őszintén, hogy nagy gonddal, mert hogy nekem 27 éves voltam, amikor teljesen spontán módon végre az első, megtudtuk a hírt, hogy babánk születik, de ő valamiért nem akart hozzánk jönni, úgyhogy így 3 évet kellett várni, és akkor én bevallom őszintén, hogy nagy aggodalommal, nyilván félelemmel a korábbiak miatt készültünk rá. Bevallom őszintén, hogy én minden éjszaka imádkoztam, hogy ez a baba rendben legyen és itt maradjon, és mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy ő egy várva várt ajándék, és a kicsi pedig a nem várt ajándék, mert mondom, ő teljesen, de így is, egyébként mentalitásban is ilyenek mind a ketten, úgyhogy a legnagyobb csoda volt, mikor a karomba foghattam a gyermekemet, és szerintem a legnagyobb boldogság, és arra gondoltam, hogy úristen, 30 éves vagyok, hogy mit csináltam én eddig? Tehát, hogy mi történt velem eddig? Mert onnantól kezdődött valahogy az élet nekem. Úgyhogy az valami csoda volt.
Nehéz most mondani így bármit, mert csak azt tudom én is mondani, hogy egy csodaként éltem meg az egész születés misztériumát, mert nagyon vártam már, hogy legyen egy babánk, és a teherbeesésem előtti utolsó karácsonykor ott a fa alatt én azt mondtam, hogy vagy így, vagy úgy, de nekem szüksége van arra, hogy itt legyen egy kis baba a következő karácsonykor mellettünk, és ugye utána teherbe is estem. A mi körülményeink rendkívül zaklatottak voltak, mert a volt férjemnek akkor nem volt épp munkája, én pedig egy új munkáján kezdtem. Tehát ha azt mondjuk, hogy mi az ideális körülmény, ez biztos, hogy nem az. Ugyanakkor azt mondtam, hogy nincs olyan akadály, amit egy babáért, egy gyerekért meg ne tennék, vagy le ne győznék. És én hittem abban, hogy itt minden jó lesz, és hogy egészséges lesz, és minden rendben lesz. Volt egy genetikai vizsgálat, amikor és felvetették nekünk, hogy esetleg a gyermeknek van valamilyen genetikai rendellenessége. Nekem volt egy nagyon jó orvosom Pesten, és azt mondta, hogy csak nézzen az apukára, hogy én nagyobb volt a gyereknek a fejkerülete, hogy mekkora nagy feje van, hát genetikailag ugyanaz a csontszerkezet. Úgyhogy ez azóta is látszik egyébként, hogy hasonlít az édesapjára az arc, illetve a koponya szerkezete, de ez nagyon vicces volt, mondom már, illetve nem volt annyira vicces, de én hittem az orvosnak, és azt mondtam, hogy eszembe nem jut, hogy bármilyen probléma lehet a gyermekkel, és azt mondtam, hogy ő egészséges lett, és hál' Istennek az is.
És hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Bárdossyné dr. Sós Viktóriával, a Miskolci Egyetem Felnőtt Képzési Központjának központvezetőjével, az Észak-Magyarország Informatikai Klaszter ügyvezetőjével, és Kis Krisztinával, a Miskolci Jobb Személyzeti Tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjével.
A csipke pohárs, este is reggel is, mint hazavársz. Ha közel, ha messze, ahol csak járok, világok végéből hozzád találok. Búrebben vad vagyok, zeng a vihar, egy gondot hol vagyok, nem ére baj. Árvának kint állok tél közepén, tenéket kiáltok, üzenek én. Tűz a nap, forróság árnyat terül, tiédnél jobb jóság sose kerül. Nem látom, hol vagyok, merre az út, akinek hold ragyog, mint hazajut. Ébresztőm, altatom, ringattató, tűnt dalot hallgatom, most lennék jó. Kisgyerek, nagy gyerek, ott legyek nálad, ha bújír, ha öröm, csak hoza várlak. 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 Ha bújír, ha öröm, csak hoza várlak.
Kedves hallgatóink, Családban maradt című magazinműsorunk mai vendégei Bárdossyné dr. Sós Viktória, a Miskolci Egyetem Felnőtt Képzési Központjának központvezetője, az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter ügyvezetője is Kis Krisztina, a Miskolci Jobb Személyzeti Tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetője, és az anyaság és a karrier egyensúlyáról, ha beszélgetünk a folytatásban is, akkor arról az időszakról szóljunk, a beszélgetésünk elején már elhangzott, amikor megszületett az első gyermeketek, hogy azok az idők, azok az érzések, illetve az a munkakörnyezet, ami a gyermekek érkezése után fogadott, várt titeket, illetve alakítottatok ki.
Hát ugye Kriszta, ő mondta, hogy ő még kicsi volt neki, amikor ő már azért építette a saját cégét. Uh-huh. Nálam azért ez nem volt, tehát én meg se forult a fejembe, hogy én bármilyen munkába álljak, még olyan kicsi, hiszen azt se tudtam, mit csináljak vele, tehát feküdt az ágyon, és így néztem, hogy hol kell megfogni egyébként, hogy mit kell vele csinálni. Van egy olyan része, ami fogalmam sincs, hogy én mit tegyek, hiszen ugye két fiúról volt szó, és teljes tapasztalatlansággal, a férjemmel együtt meretten néztünk a gyermeket, emlékszem, hogy mit kell vele tenni. Mondjuk, hogy fogd meg, te vagy az anya. Hát mondom, igen, de te vagy az erősebb. És akkor passzíroztuk jobbra-balra, azért ebbe bele kellett rázódni, és egyébként az egy hihetetlen nehézség volt nálunk a házasságban is, mert nagyon nem aludt, egyik gyerek se aludt, és hát nyilván azért eljut az ember arra pont, hogy a gyermekét csak nem bántalmazza, ugye, hogy nem alvás miatt, de hogy gyakorlatilag mi akkor elég sokat veszekedtünk, és nagyon sok türelem kellett egymás iránt is, és ez a nem alvás azért, ami máig nincsen meg, de már szerintem sokkal jobban kezelem ennyi év elteltével. Most már ugye éppen amiatt, hogy a logisztikát hogy old meg, hát az alvásból veszel el, de nekem ilyen szempontból könnyebb volt, hogy én otthon voltam velük. Nem volt könnyebb az se nyilván, mert nem volt, ugye a férjem ő Barcikán dolgozott akkor is, és bűszakolt, tehát mindig más ütemben dolgozott, de ugye az éjszakák azért rám maradtak. Emlékszem, volt olyan éjszaka, amikor mondta nekem, na végre nagyon jól aludtunk, aludt a gyerek, mondom, életem háromszor ment a hasa, négyszer hányt is lázas, de tényleg jól aludtunk, tehát én szerintem olyan bruttó fél órán, de hát ő annyira ki volt ütve, szerintem nekünk az egy nehéz időszak volt, még összecsiszolódtunk, de nem volt ilyen, mint Krisztánál, hogy nekem a céggel is kellett volna, vagy bármivel foglalkozni, szerintem azért azt nem is bírtam volna. Úgyhogy én örülök, hogy otthon voltam akkor.
Milyen korkülönbség van a gyermekek
között? Kettő év, igen.
Akkor így jött az a 4-5 év, velük otthon töltött idő.
Igen. És azért nehéz volt, mikor az egyik kicsi, a másik pici. Mondjuk nekem a nagyobbik egy nagyon nyugodt gyermek, tehát ő nagyon, nagyon jó fiú, úgymond. A kicsi már elevenebb volt akkor is, de valahogy mindig egy borzasztó jó testvérek a mai napig, és mindig vigyázott a nagy a kicsi, és ez nagy segítséget jelentett, hogy akár iskolából együtt jöttek haza már 10 évesen, a Hermannba járt ugye mind a kettő 10 éves korától, és szépen együtt hazajöttek. Tehát mert hogy nekem az nagy segítség volt, hogy a pár, ami Barcikáról nem nagyon tud időbe odaérni, és ők egymást támogatva mai napig így kezelik meg, hát nyilván azért logisztikázni kellett, és mindig kellett egy B, meg egy C terv egy anyának, hogy mi lesz, mert mindig beütött valami krach, nyilván, akkor általában valami baleset vagy betegség formájában, amikor izzítani kellett valakit, most már inkább a lelki problémák jönnek elő ilyen időskorban.
Igen, itt az életkori sajátosságok folyamatosan jelen vannak, és Krisztinán állat is ugye kiskor különbség van a gyermekek között.
Igen, nekünk is olyan 2 év körüli a korkülönbség, annyi, hogy nekem a nagyobbik fiú, a kisebbik lány. De azért a fiammal otthon tudtam maradni, tehát azért vele 1-2 évet otthon voltam, és ugye a kislányjal is még pluszba 10 hónapot, tehát én olyan 3 évet voltam otthon velük, és azt mondom, hogy az életem legszebb időszaka volt, és mindig emlékszem azokra a jó kis hétákra, amikor még a fiam járni nem tudott, de már a kis motoron ült, és tepert végig Pesten alakult parkban, ahol laktunk, a térkövezett parkban, és ilyenkor rettek, nem, hogy Isten mikor fogja összetörni magát, de a legszebb élmény volt az, amikor ott voltam velük, és otthon tudtam lenni. Érdekes, hogy nekem maga az anyaság, a szerep, az így ösztönből jött. Tehát amikor én császárral szültem a gyerekeket, vagy a császáros voltam, és ugye fel se lehetett volna kállnám, de én behozták a gyerkőcöt, és tisztába raktam, nem értem meg a köldögzsinortól, stb. És akkor nézett rám a védőn, ő meg a nővér, hogy ezt valaki mutatta nekem, és mondtam, hogy nem. Illetve ilyen szempontból lehet, hogy volt némi kis emlékem abból az időből, amikor még az iskolában csecsemőápolás versenyre, meg vöröskeresztes versenyre jártunk, és volt, amit meg is nyertünk egyébként ilyen országos szinten. Tehát, hogy azért ez egy jó alap volt, de hát nem lehet mindent erre alapozni. Úgyhogy nekem ez teljesen ösztönből jött, és érdekes volt, mert nekem például a védőnő mindig azt mondta, a fiam nekem se aludt. Tehát, hogy ő hajnali 2-kor képes volt végig visítani, hogy neki valami baja van, és ugye akkor az volt a divat, hogy 3 óránként etessük a gyereket, és én egyszer megmondtam, és azt mondtam, hogy nem érdekel, én megetetem. És onnantól kezdve, hogy még kapott éjszaka enni, onnantól kezdve kezdte el végig aludni az éjszakát. Mondjuk haspók, tehát most is szeret enni. Úgyhogy úgy látszik, ez megmaradt továbbra is. De ez nekem egy ilyen ösztönös érzés volt, hogy mit, hogy kell csinálni. Nekünk inkább az a része volt nehéz, hogy utána nagyon gyorsan egyedül maradtunk a feladatokra, és ezt mind a mai napig gondolkodom, amikor visszagondolok, hogy ezt hogy oldottuk meg, de megoldottuk, és azért volt egy időszak, amikor a szülők jobban be tudtak nálunk is segíteni, de ahogy mondtam, anyukám beteges volt, és akkor innentől kezdve ez nehezebb volt.
Viktória, hogyha még szólnál az anyai szerepről, az anyaság megéléséről.
Szerintem anyának lenni nehéz. És nem feltétlenül fizikailag vagy a karrier miatt, hanem szerintem lelkileg. Tehát én lelkileg érzem nehéznek. Tehát én mindig azt mondom, úgy érzem, hogy jobban függök a gyerekeimtől, mint ők tőlem. Tehát milyen is valamiféle lelki probléma van, akkor mint szivacsként szedem magamra, és mindig nekem kell valahogy erőt mutatni, mert azt veszem észre, hogy minden egyes rezgésemet figyelik. Tehát ha én rossz kedvű vagyok, ha én fáradt vagyok, ha nyűgös vagyok, akkor azonnal leveszik, leképezik, és hogy ők is felveszik ezt a viselkedés formát, és akkor ők is levertek lesznek. Tehát mindig energiát kell adni, még akkor is, ha nagyon fáradt vagyok, ha nagyon rossz kedvem van, nagyon rossz dolgok történtek benn, de én soha a munkai problémákat nem vittem haza. Tehát én mindig, amikor hazaértem valahogy, mintha egy tehertől megszabadult volna az ember, és akkor, amikor együtt vagyunk, az intenzív. Ugye utána nem kell sok idő, csak annyi, hogy legyek otthon. Most meg pláne csak annyi kell, hogy itthon vagy, mert de ha otthon vagyok, nincs rám igény, csak legyek otthon és stabil pont, és egyébként bármit megcsináltok, és akkor ment el, hogy ugye délután velük kell lenni, és akkor éjszaka tudtál megint dolgozni, de reggel már kell ezt, és mindig olvasom néha anyukákat, hogy hát reggel kelek, mert tornázok, hát én reggel kelek 5-kor, megcsinálom a reggelit, az ebédet, az uzsonnát, a gyerekeket noszogatom, indulnunk kéne már, bepakoltál, nem visszamegyünk a kulcsira, nem tudom miért, én nem tudom, hogy más hogy oldja meg ezt a tornát, de én bevallom őszintén, hogy csodálatos csodálom azokat. Tehát biztos, hogy meg lehet teremteni ezt, de még egyelőre nem jöttem rá. Nyilván a sportolás azért megvan, tehát, hogy futni el tudok járni reggelenként, főleg hétvégén, de az, hogy én reggel magammal foglalkozzak, az biztos, hogy nem jön össze. Úgyhogy nehéz szerintem az anyaság. Ahogy nőnek, azt mondják, mindig mondják, hogy úgyis jobb lesz, meg könnyebb. Hát én nem érzem egyelőre. Így az érettségi előtt, meg pláne nem.
Hiszen ugye, ahogy korábban is mondtuk, minden életkornak megvan az a feladata, amikor igényli a gyermek a szülőt, és ugye már tényleg pár hónaposan is megérzik a szülőnek akár a hangulatát is, és tényleg itt annyira szimbiózisba él akkor az anya a gyermekkel, hogy abban az időszakban különösen, és itt az évek előre haladtával is azért kialakítani azt a lelki összhangot is, hogy bizalommal forduljon, és ezek szerint ugye ez működik is nálatok is, ami ugye már egész kiskorban megalapozódik, az a bizalmi kapcsolat.
Hát mert fontos szerintem, hogy ne legyenek tabu témák egy családban, meg hogy a gyerek elmerje mondani, ha történik valami. Én mindig azt mondtam nekik, akkor tudok segíteni, ha tudom. Ha nem tudom, nem tudok segíteni, és mondtam, hogy ráadásul minden kiderül. Én ahányszor hazudtam a szüleimnek, az mindig kiderült. És szerencsére ezt mondják, bevállalják, elmondják, és így megtudjuk, együtt tudjuk megoldani a problémákat, és mindent őszintén megbeszélünk. És ez működik.
Ezzel teljesen egyet tudok érteni. Egyébként én is ezt szoktam mondani a gyerekeimnek, hogy ha elmondják őszintén, hogyha van valami problémájuk, akkor tudok rajta segíteni. Ha nem, ha magukba tartják, akkor nem is lesz rá megoldás, ha ők nem tudják megoldani. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy lehet ezt a kapcsolatot kialakítani. Én azt gondolom, hogy nálunk is megvan egyfajta nagyon jó barátság, és ez onnan is derült ki, mert a kislányom mondta a múltkor az osztályában, és ezt visszahallottam, hogy megkérdezték, hogy ki a legjobb barátja, és azt mondta, hogy én. És ez annyira jól esett.
Azért azt tegyük hozzá, hogy ugye ő is 18 éves.
Igen, ő is 18 éves, és most fog érettségizni. És hát a kamaszkora soha nem egyszerű, én azt gondolom. De én azt szoktam mondani azoknak, akik kérdezik, hogy ezt mi hogy oldottuk meg, hogy én nem felejtettem el, amikor én is kamasz voltam. Én egy tipikus lázadó kamasz voltam egyébként, és szembe mentem azokkal a dolgokkal részben, de mégis megtartva, amit a szülők képviseltek. De nem durván, csak egy más életet tűztem ki magam elé. És ilyenkor eszembe jut az is, hogy én is hogy reagáltam le ezeket a helyzeteket, vagy hogy szerettem egyedül lenni. Örültem, ha anyuék elmentek otthonról, mert akkor én is azt tudtam csinálni, amit én szeretek. És én ezt a keretet most megadom a gyerekeknek, és van, hogy elmegyek otthonról, csak azért, hogy ők a saját kis berkeikben tudjanak lenni. Mondjuk természetesen az infrastruktúrális lehetőségek is megvannak, mert mindenkinek van saját szoba, saját kis élettér, de a fiam például nagyon szeret főzni. És én most már hagyom, hogy ő akkor, ha akar, akkor találja ki, hogy mit szeretne főzni, mi az, amit végig akar csinálni, és nem szólok bele. Ha kéri, akkor segítek. Természetesen a mosogatás az rám marad. De egyébként meg nagyon jó kajákat tud csinálni, és élvezés. És én szerintem ez egy plusz a gyereknek, amikor hagyják, hogy akár azt mondom, hogy a saját hibáit is elkövesse egy-egy ilyen feladat kapcsán, mert ebből fog tanulni, és ha sikerül, viszont akkor lesz önbizalma belőle. De a gyereknevelés és a nem alvás az, tehát a maga az a rész, hogy nem alszunk, az szerintem az egy örök állapot, csak életkorilag más-más miatt. Mert amikor elmennek bulizni, azért a gyomorgörcs ez mindig ott van a gyomromban, hogy akkor mikor, hogy érnek haza, minden rendben lesz-e, vagy most már ugye a fiam vezet, folyamatosan van autója, és akkor azon gondolkodom, hogy akkor minden rendben van-e az úton, de nem tartom vissza, hogy ne indulj el, mert nem a félelmet akarom erősíteni benne. Tehát érdekesek ezek a helyzetek, és egy anyaságnak, ahogy mondta is Viki, ez egy lelki nehézség inkább, és nem is a fizikai feladatok a nehezek, hanem az, hogy lelkileg hogy éljük meg ezt a szerepet, és hogy tudjuk a gyerekeket úgy óvni, védeni, hogy ők azt egyébként ne érezzék, hogy egy félelem van bennünk irántuk.
Igen, és ha már ugye gyermeknevelés, akkor mik voltak esetleg azok a gondolatok, amikor még csak megfogalmazódott bennetek, hogy ha gyermekek lesznek, akkor mi alapján, mi mentén, milyen értékek mentén fogjátok nevelni őket, illetve ugye itt azért sokszor az élethelyzetek mindennapokban is felülírnak ezt-azt, de mik mégis azok a fontos értékek, amelyeket szem előtt tartva neveltétek eddig is a gyermekeket, illetve ugye itt a felnőtt életükben is támogatni igyekeztek majd őket.
Hát megint én azt tudom mondani, hogy amit hoztam magammal, és nálunk a becsület az nagyon fontos volt, és én szerintem ezt úgy gondolom, hogy átadtam nekik, és tényleg becsületesek. Egyébként emiatt főleg a nagyot többször érte úgymond rossz élmény, mert volt, hogy saját maguknak kellett osztályozni a dolgozatot, és nyilván mindenkinek 4-es, 5-ös lett, neki 2-es, tehát ő állt fel egyedül, de ez nem baj, tehát a becsületet, a tiszteletet, ezt magukkal kell vinni mindenképpen, és nagyon tudnak szeretni, és én nagyon büszke vagyok rájuk. Szerintem csodálatos gyerekek tényleg, nem azért az enyémeim, de szerintem tényleg példák lehetnének. Mi nálunk még nem is buliznak, úgyhogy egyik se jár el bulizni, ami nem baj, így legalább nyugodtabban lehet aludni ezt a pár órát, de ezekre becsület, tisztelet, szeretet, úgyhogy erre talán leginkább.
Alapvetően a becsületesség az nálunk is, és az őszintesség az egy alapérték volt. Tehát ez szerintem az egyik legfontosabb érték az ember életében. Amit én nagyon fontosnak tartok még viszont, az a saját magunkért való felelősségvállalás. És azért nehéz ezeket egyébként így kimondani, mert egy 1 éves gyereknek ezt még nem tudjuk elmagyarázni. Viszont minél nagyobbak, annál könnyebb lesz majd a dolgunk ezzel kapcsolatban, és én erre nevelem még őket, hogy legyenek céljaik, merjenek dönteni, de azokért a döntésekért vállalják is a felelősséget. És én azt is szoktam mondani nekik, hogy nem baj, ha hibázunk, csak akkor nézzük meg, hogy mi volt ez a hiba, amit elkövettünk, és javítsuk ki, és ne tegyük fel a kezünket, és adjuk meg magunkat, úgymond a sorsnak, az életnek, hogy akkor ez most itt vége, hanem nézzük meg, hogy lehet azt a hibát kijavítani, vagy engedjük el, és tanuljunk belőle. Nekem is sportolnak a gyerekek, és főleg ennek mentén voltak ilyen beszélgetéseink, hogy mondjuk egy meccsen nem úgy ment a játék, és én mindig azt mondtam, hogy nem azért még most oda fel még, hogy mindenáról nyerjél, mert gyerek vagy, hanem azért, hogy tanulj és érezd azt a játékot, és élvezd, amikor ott vagy a pályán. És mivel mind a két gyerekem örökölte a maximalizmusomat, ezt elég nehéz volt elfogadtatni velük, mert főleg a kislányom, amikor mondjuk nem dobta be mind a 10 gólt, meg kézilabdázik, hanem csak 9-et, ami egyébként egy jó arány, akkor már úgy ment le a pályáról, hogy nagy ívbe került mindenkit, és ment az öltözőbe egyenesen, és magára haragudott, de hát ez nem egy jó út, de ezt meg kellett tanulni nekik, hogy kezelik ezeket a helyzeteket. De szerintem ez egy nagyon fontos érték, ezek az értékek nagyon fontosak. Amit pedig még kiemelten mondok el nekik, és Viktória is mondta, az a szeretet. De ezt valahol nem is mondani kell szerintem, hanem úgy csináljuk, hogy érezzék, hogy a szeretet a legfontosabb dolog az életünkben, és az önmaguk szeretete is, és a környezet szeretete is. Én hiszem, hogy akkor tudunk igazán szeretni, ha magunkat is elfogadjuk és szeretjük, és ezt kifele is tudjuk vetíteni onnantól. Ez nagyon fontos, főleg egy kamasz életében, hogy elfogadja magát, szeresse magát úgy, ahogy van, ne a hibákat keresse magában, hanem élje azt meg, azt az életszakaszt is jól és úgy, ahogy van abban a helyzetben, és élvezze ezt az időszakot. Szerintem egyébként, főleg most az érettségi kapcsán a lányomnak, de tavaly a fiamnak, ő tavaly érettségizett, mondtam, a legszebb időszak az életükben. Tehát, hogy ezt ki kell élvezni. Ez a fiatalságnak az eleje, és olyan tapasztalásaik vannak, és olyan döntéseiket kell mégis meghozni, ami egy élete szól, ha csak belegondolunk a pályaválasztásba, hogy milyen egyetemre, hova megy tovább. Tehát, hogy van egy teher is rajtuk, de van egyfajta szabadsága is ennek az életszakasznak, és hogy ezt a kettőt hogy tudják összeegyeztetni, ez egy nagyon fontos és érdekes kérdés a jövőjük szempontjából is.
És ha már összeegyeztethetőség, akkor ugye ismét visszatérve az anyaság és a munka kapcsolatára, összehangolására, hiszen az, hogy egy jó bizalmi kapcsolat, szeretetteljes kapcsolat működjön a gyermekekkel, vagy ugye a család egészét tekintve is, fontos nyilván a figyelem, hogy az az idő, amikor együtt vagyunk, az olyan minőségű idő legyen, amikor valóban törődünk egymással, figyelünk egymásra, és hogyha a gyermekek különböző életkoraira gondoltok, akkor a mindennapokat tényleg úgy összehangolva a munkával, hogy azt a komoly vezető munkakörben azt a feladatot is úgy végezzétek, hogy azért azt szerintem kitűnik, hogy mind a ketten maximalisták vagytok, ezt hallhattuk az imintiekben is, hogy eléggé nagy elvárásokat állítotok magatok elé is, vagy magatokkal szembe is, magatok felé is, hogy ezt így összhangba hozni. Voltak nehézségek, kihívások azért ebben?
Persze, szerintem bármit elterveztünk aznapra, az nem úgy jött össze. Tehát ebben én biztos vagyok. Én akár felépítettem a napomat, az soha nem úgy sült el. És arra jöttem rá, hogy amikor a gyereknek szüksége van rám, akkor ott kell hagyni mindent. Tehát akkor leteszem, ott hagyom, és lehet, hogy ez csak 5 perc, lehet, hogy fél óra, lehet, hogy 1 óra, lehet, hogy moziba kell menni, de tudtam, hogy az a feladatot, azt is tudtam, hogy el kell végezni, tehát valószínűleg majd, amikor ő alszik, akkor fogom, de amikor én kellettem, akkor én mindig ott voltam. Mindig. Tehát, hogy olyan nem volt, hogy én nem érek rá, én nem vagyok. Akkor átírtuk a tervet, újra terveztük, mint a GPS-t, és akkor más útvonalon indultunk el. Odaértem, kérdés, hogy mikor. Tehát odaértem, ott voltam, megcsináltam, mindkét helyen helytáltam, és mondjuk azért hozzá kell tenni, hogy nekem ugye a férjem is, hál' Istennek, ő főz, és besegít ilyenekbe, de azért neki is kellett egy nagy elfogadás, hogy most azért jóval hátrább kerültél ezen a listán. Tehát, hogy nem a második vagy, hanem a negyedik, sőt, ki tudja, néha még hátrébb vagy. Úgyhogy neki ezt el kellett fogadni, azért ez se egyszerű, nem egy férfinak. Én úgy gondolom, hogy ezt ő elfogadja, de egyelőre működik, úgyhogy remélem még sokáig, mert már 24 éve együtt vagyunk, úgyhogy ez működött, de az biztos, hogy csak úgy megy, hogy én mindig azt mondom, a gyerekek az első, bármi történik, bármi, akkor én ott vagyok.
Szintén ezt hallom, tehát, hogy nincs kérdés, hogy a gyerek az első, és olyan szempontból jó volt, hogy a saját magam ura voltam vállalkozóként, hogy valamilyen szinten tudtam alakítani az időbeosztásomat, de én is számtalanszor tapasztaltam azt, hogy elterveztem egy programot a napra, és aztán este 10-kor, 11-kor azzal szembesültem, hogy a felesem úgy alakult, mert akkor jött egy betegség, egy óvodai program, vagy bármi más, ami miatt ugye át kellett az egészet szervezni. Ráadásul valahogy mindig megtaláltak a szülői munkaközösségek, ezek a plusz feladatok is, amiket szívesen csinálok egyébként, de ugye ez is befolyásolja az időbeosztást, és ez mindig kihívások elé állított. Hát számtalan esetben volt olyan, hogy óvoda, iskola, hazajöttünk, persze mindig jártak edzésekre, úgyhogy még az megvolt. Tehát mondjuk ilyen 5-től 8-ig, 9-ig, amíg a gyerekek le nem feküdtek, addig aktívan velük voltam, és akkor, amikor 9-kor ők lefeküdtek, vagy 10-kor, akkor úgy hajnali 3-ig még dolgoztam, és akkor 6-kor keltem, és kezdtem a napot előről. Tehát, hogy volt egy olyan 10 év az életemben, amikor 3 órát aludtam, és érdekes mód most fáradtabb vagyok, amikor megalszom a 7 órákat, mint akkor, de akkor az embert úgy vitte tovább a feladat, a lendület, hogy volt mit csinálni, és ez így visszagondolva egyébként már kicsit megmosolyogtató, de akkor azért okoztak problémákat az ember életében. Meg hát voltak olyan helyzetek, amikor mondjuk este, ha 10-kor értünk haza valamilyen okból kifolyólag, és akkor a két gyerek elaludt az autóba, és akkor melyiket vigyem fel először, melyiket hagyjam ott. Úgyhogy ezek érdekes kérdések voltak, tehát mindig ideges voltam, hogy akkor most felébred a kocsiba, megijed, vagy a gyerek a lakásig ébred fel a lakásba, sose keltek fel, úgy aludtak, mint a tej. Ezek nagyon cuki történetek, így visszagondolva, de akkor az ember, mikor ezt így megélte, ez mindig izgatott volt. De szerintem úgy összességében ez, hogy az embernek gyereke van, és ő velük lehet, az a legszebb dolog a világon. Úgyhogy amikor csak lehet és igényük van rá, akkor mindig velük vagyok. És ami most még plusz jó, és ez megadatott, és eznek nagyon örülök, hogy ugye volt a fiamnak 2 éve, amikor csak velem volt, és ez egy nagyon szép korszak volt. Ugye a kislányomnak ez nem adatott akkor meg, és mostanában most már viszont a fiamnak van egy komoly barátnője, ugye ő már 20 éves, és sokat van vele, ami szerintem természetes, és amikor Biával beszélgettünk, egy kicsit erről mondtam, hogy kicsim, érez most úgy, hogy neked is megadatik az, hogy most már csak te vagy velem. És akkor közös programokat szervezünk, kávézunk, moziba megyünk, és ezt nagyon élvezi ezeket az anyalágya perceket, úgyhogy ez egy nagyon jó időszak most neki is, de mindenkinek én azt gondolom, hogy mindenki a helyén van ilyen szempontból is.
Igen, hiszen szülőként azért igyekszünk ugye a gyermekeinknek ugyanazokat a lehetőségeket biztosítani.
Próbálkozunk, de nyilván azért itt mindig előjön valami, hogy mert bezzeg a nagynak lehet nekem, nem is, mindig mondom, igen, azért van köztetek különbség. De még az előzőre egy kicsit, ha rá lehetne csatlakozni, ugye azt mondta Kriszta, hogy neki szerencséje volt, hogy azért ő otthonról is tudott dolgozik, vagy saját vállalkozása van, azért tegyük hozzá, hogy ez csak úgy működik, hogyha van egy támogató munkai környezet. Tehát az, hogy bent elfogadják, hogy te mindent megcsinálsz, de ha ugrani kell, akkor te el fogsz menni, tehát azért az nagyon fontos. Azért eleinte még ez a home office nem volt ismerős, azt sem tudtuk, hogy miről van szó, tehát hogy ilyen nem létezett. De én az egyetemen soha nem éreztem azt, hogy ha nekem dolgom volt, ha a gyerekért kellett menni, ha beteg volt, semmi ilyesmi gond nem volt, én nem tudtam menni, nem tudtam ugrasztani valakit, vagy nem vele lehettem. Tehát ilyen szempontból azért kell egy támogató munkahely is, nem csak a család a fontos, én úgy gondolom.
Ezzel teljesen egyetértek egyébként, ugye nekünk meg volt az a szerencsés helyzetünk, hogy mi alakítottuk a feltételeket, és azt kell mondjam, hogy 17 évvel ezelőtt, amikor mi megalapítottuk ezt a céget, akkor jóformán senki nem dolgozott ilyen feltételrendszerben, de mi úgy alakítottuk ki, azt mondtuk mindig, hogyha nekünk a tóparton van kedvünk dolgozni, akkor a tópartról is tudjuk vinni a gépet, és tudjunk dolgozni, tehát laptopokkal, távelérésekkel, rugalmas keretek között dolgoztunk, és ennek iszonyú előnye van. Egyébként, ha csak egy szösszenetet itt a munkavilágából behozhatok az édesanyáknak, hogyha munkáltatók szeretnének rájuk építeni, nagyon-nagyon fontos ez a rugalmas keret. Tehát, hogy embereket lehet megtartani ezzel a rugalmas munkavégzési lehetőségekkel, és nagyon értékes embereket.
önmagatokra van-e idő? Illetve mi ad mindahhoz erőt, hogy ezeket a feladatokat több helyszínen, több minőségben így tudjátok végezni? Mi ad erőt?
Szerintem van, tehát most, hogy már nagyobbak, nyilván így könnyebb is, tehát én azért megtartom azt, hogy én nem járok el nagyon sportolni, nem vagyok egyébként társaságkedvű ilyen szempontból, sport szempontjából, én szeretem a magányos sportokat, mint a futás, vagy otthon van súlyzóm. Nyilván akkor van a gyereknek, a kicsinek mindig problémája, amikor én a 30 percemet próbálom úgy beosztani, hogy kicsit formálódjak már, de azért van időm leülni egy könyvet elolvasni, sőt, most már inkább a nagy szokott rendszerűen kicsit, hogy anya, olvas, hagyj már békén arra fél órára. Tehát azért van. Én inkább szeretek, mondom, azért otthon, nagyon szeretek otthon lenni, ez tény. Tehát szeretek otthon egy könyvvel elüldögélni, egy filmet nézni, elmenni futni, szerintem van magamra idő. Most nem úgy érzem, ha tegnap este csináltatok volna interjút, akkor lehet, hogy nem ezt mondtam volna, mert most így az érettségi hajrájában vagyunk, azért jönnek elő a problémák, és akkor mindig segíteni kell valamibe, de hazugság lenne azt mondani, hogy nincs magamra idő. Van, szakítani kell, sütni. Én például én szeretek sütni, és hogyha szeretek egy, tehát akkor sütök. Annak a fiúk örülnek, úgyhogy de az is egy én időt, bekapcsolom a zenét, sütök, és nekem az egy olyan kikapcsolódás.
Alapvetően én is egy olyan ember vagyok, aki szeret otthon lenni, és otthon találom meg a kikapcsolódási formákat, és azt kell mondjam egyébként, hogy olyan 8-10 évesek voltak akkor, amikor először azt mondtam, hogy én is elmerek menni egy fél órát futni este, hát hogy nekem is a futás, meg a biciklizés, ez két kedvenc sportom, illetve a fallabda, de ugye az sem egy tömegsport, azt is ketten játszák max, úgyhogy én is inkább ezeket a sportokat kedvelem, bár a barátok sokat hívnak, hogy menjek velük zumbázni, meg mindenféle ilyen dolgokra, és mondtam, hogy én nem ugrabugrálok társaságban, de hogy akkor volt ez, amikor először elmentem, és akkor elkezdtem rendszeresen futni esténként, és ott tudtam már hagyni őket magukra. Egyébként én is a kertet szeretem, a sütés, főzés, bár ebbe a gyerekek most már rendszeresen bekapcsolódnak, mert nekik is hobbi, és egy jó könyvvel a teraszon kijövő napsütésbe, vagy egy jó kávéba, vagy este egy pohár borral, szerintem az egyik legjobb kikapcsolódási lehetőség, és igen, már most van erre mód, és van erre lehetőség. Mindemellett egyébként vannak olyan dolgok, amiket még az ember szeret, meg van, amit megcsinál kötelességből, de egyébként szerintem azért, amikor már a kamaszkort elérik, inkább lélekben kell ott legyünk velük, és nem is feltétlen fizikálisan, hogy támogassuk őket, de amellett már lehet képíteni az embernek a saját én idejét és életét.
Igen, és itt az én idő után most a műsoridőre kell, hogy utaljak, hiszen hamarosan a magazin műsorunk véget ér. Egy záró gondolatra van most idő, pedig még ugye nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni. Anyák napja közeledik. Hogyha visszaidéznétek legkedvesebb anyák napi élményeteket, vagy hogy ez a nap mit jelent számotokra? Ugye az anyaság természetesen az év minden napján 0-24-be kitölti az édesanya anya életét, de hogyha az anyák napjára gondoltok, akkor milyen érzések fogalmazódnak?
Én bevallom őszintén, anyák napja mindig szomorú vagyok, mert ilyenkor mindig a...
Ez egy kétirányú út.
Szóval mindig az édesanyámra gondolok. És azt nem fordul meg ilyen, hogy én is anya vagyok. Tehát inkább nekem az van anyák napján. Nyilván a fiúk jönnek, szeretnek, de ez még mindig az anyukámról szól, nem róla.
Újra csak visszautalni tudok arra, amit az előbb Viktória mondott, hogy ez egy kétirányú érzés, vagy két oldalon megközelíthető érzés, mert anyánk napjakor nekem sem feltétlen az jut eszembe, hogy én édesanyja vagyok, bár számtalan nagyon szép emlékem kötődik akár az óvodai, iskolai anyánk napjához, de ilyenkor is eszembe jut az, hogy akkor meg anyukám is ott volt. És én is inkább anyukámra gondolok.
Bárosiné dr. Sós Viktóriának, a Miskolci Egyetem Felnőtt Képzési Központ központvezetőjének, az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter ügyvezetőjének, és Kis Krisztinának, a Miskolci és több személyzeti tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjének. Köszönöm, hogy műsorunk vendégei voltatok, hogy itt voltatok velünk, és hogy megosztottátok velünk ezeket az érzéseket, gondolatokat. Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Köszönjük a lehetőséget.
És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az elmúlt órában az Európa Rádió Családban maradt című magazinműsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották.